Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ott már ki is van vetítve. Hiszem, hogy ma egy fontos üzenet lesz, amit az Úr a szívemre helyezett, de előtte engedjétek meg, hogyha néhány szóban, meg néhány fényképpel beszélnék arról a most hét elejé missziós utamról, ami Ukrajnában volt újra. És mindezt szeretném összekötni egy kicsit az ige hirdetéssel is, mert arról szeretnék beszélni, hogy milyen az igazi keresztény élet. És ezt egy néhány pontba összegyűjtöttem. A hét elején egy holland barátommal, egy holland politikussal indultunk el Beregszászba. Ez egy olyan út volt, amit már hetek óta, lehet hónapok óta készítettünk elő, és ott Hollandiában ő nagyon sok segélyt gyűjtött, és egy bérelt teherautóval lehozott 2 tonna segélyszállítmányt, amit Beregszászon pakoltunk le a Kelet-Európa missziónál. Először is üdvözletét küldi a nagy kasza család minnyájatoknak. Ők voltak az egyik elsők, akikhez elmentünk látogatóba. Mindig nagyon jól esik nekik, hogyha valaki innen a szombathelyi gyülekezetből eljut hozzájuk. És talán, ha jól tudom, akkor ma lesz is egy ilyen beszámoló a misszionáriusokról, és akkor ők is majd szóba kerülnek. Úgyhogy most csak annyit szeretnék előjáróba, hogy szeretettel köszöntenek benneteket. Nagyon hálásak azért a támogatásért, amit hónapról hónapra innen a gyülekezetből küldünk nekik, és a mindennapi megélhetésükbe, hát talán ez a legfontosabb, vagy a legnagyobb összeg, amit kapnak. Úgyhogy középen pedig látjátok azt a holland politikus barátomat, Jan Stevennek hívják, akinek a szívén volt most ez a mostani út, és nagyon sokat tett érte. Jó, menjünk tovább. Hát itt van ez a 2 tonna segélyszállítmány. Ennek nagy része katonai segély, gyógyászati segédeszközök, kötszerek, gyógyszerek, és még nagyon sok minden. Például száraz ételek, amiket a frontra visznek ki. Ennek egy jó részét már elküldtük Kramatorszkba, ami ott nagyon közel van, Bakhmut, meg erre a környékre, és ott egyből vitték is ki a háborús övezetbe. A másik részét pedig, illetve még sok minden mást is, pedig jövő héten viszünk ki, akkor már személyesen én is megyek Herszonba, de talán erről már említést is tettem legutóbb nektek, és köszönöm, hogyha imádkoztok értünk, mert ez már egy veszélyesebb terület. Herszonnak az egyik részét az ukránok uralják, a másik részét az oroszok. Hála Istennek közte van a Dnyepper, és akkor még egyelőre ott az viszonylagos védelmet ad. És akkor a misszióba kipakoltuk ezeket a segélyszállítmányokat. Menjünk a következő képre. Nagyon sok egyéb dolgot is tettünk. Például elmentünk cigánytáborokba, mint például itt a Jánosi cigánytábor, ahol éppen egy iskolás alkalomra csöppentünk be. És a gyerekek imádták a bábozást, és nagyon, nagyon jó időt töltöttünk velük. Itt, hát, ha jól tudom, 20-valahány gyereket tanítanak a legalapvetőbb dolgokra, írni, olvasni, számolni, azért, hogy később majd a rendes iskolába el tudjanak menni, tehát a rendes általános iskolába. Jó, tehát ez volt Jánosi, ez Beregszász mellett az első falu egyébként. Nagyon közel Zápszonyhoz, ahol a Daniék is laknak. Jó, a következő képre. Iznyéte egy másik cigánytábor, pontosabban egy magyar falu, aminek a szélén van egy hatalmas nagy cigánytábor, amivel annak idején eléggé megjártuk, mert közfürdőt építettünk, meg nagyon sokat befektettünk abba a faluba, és aztán széthorták, meg, tehát nagyon, hát nagyon rossz módon tudtak csak gazdálkodni azokkal a kapott javakkal, de most úgy tűnik, hogy valami változott abban a táborban. Újra felépítettek egy kis imaházat maguknak, van egy ilyen kis iskola is, ahol a gyerekek tanítást kapnak, és vittünk egy tolószéket Viktóriának, ennek a 14 éves kislánynak, aki hát nem tudom pontosan mi a problémája, de nagyon komoly betegsége van, illetve imádkoztunk is érte. A család nagyon hálás volt a támogatásért, és akkor talán még van egy kép, ez a kedvencem. Beregszászon van egy szeméttelep, amiről szerintem már én is beszéltem nektek többször az elmúlt 14 év során, ahol én annak idején hetente kijártam, amikor kint éltünk Beregszászban, úgyhogy már generációkat láttam felnőni abban a táborban. Hát ez egy újabb generáció. Ez a kislány például, aki találta a szemétben egy parókát, egy hupikék parókát, amit így feltett. Hát a másik képen látjátok, hogy milyen körülmények vannak ott. Ez tényleg csak egy ilyen kis udvariassági látogatás volt, vittünk 20 kenyeret a missziónak a pékségéből, illetve egy kicsit beszélgettünk. Illetve megemlíteném, hogy jár ide a táborba, ebbe a cigány telepre, vagy a szemét telepre, 60-ból egy magyar testvérünk, aki kiköltözött azért, hogy ezekkel a gyerekekkel ott kint foglalkozzon. És egy ilyen kis kápolnát felépített, iskolai speciális osztályt megszervezett, annak a finanszírozását, egyéb dolgokat, azért, hogy ezek a gyerekek már ne olyan körülmények között nőjenek fel, mint a szüleik, meg a nagyszüleik, meg azoknak a szüleik, hanem legyen esélyük az életre. Úgyhogy elfelejtettem a kislány nevét, de annyira aranyos volt, és mindenképpen gondoltam, hogy megosztom veletek. Egyébként legalább 30-35 ilyen kis, ott úgy hívják, hogy pulyácska kisgyermek van ebben a táborban, és mindig nagy élmény elmenni közéjük. Jó, ennyi volt a rövid kis beszámolóm a mostani utamról, és újra kérlek benneteket, hogy a gyülekezet imádkozzék most a Herszoni útért, ahova két teherautónyi segélyt fogunk kivinni, és már olyan területre megyünk, ahol már engedély kell a bejutáshoz, ilyen különleges katonai engedély, és Herszonban egy katonai kórházba visszük el ezeket a segélyeket, ahol sérült katonákat, ukrán katonákat ápolnak, és újra mondom, én nem szeretnék belemenni minden politikai véleményekbe, vagy nézőpontokba ezzel a háborúval kapcsolatban, hogy ki hibás, ki a felelős érte, stb. Úgy gondolom, hogy nekünk keresztényeknek, ha lehetőségünk van arra, hogy a bajba jutott embereket segítsük, akkor ez egy erkölcsi kötelességünk, és igazából majd erről szól az igehirdetés is, legalábbis egy része, de nagyon hálás vagyok, hogy az Úr megadja a lehetőségét, és kőszegieknek is el szoktam mondani, hogy amikor ott vagyok, akkor mindig a gyülekezetet képviselem. Titeket, a kőszegieket, tehát minthogyha ti lennétek ott. És nagyon hálás vagyok azért is, hogy legutóbb többen is odajöttetek, adtatok az úti költségre, úgyhogy ezt is be tudtuk dolgozni, fel tudtuk használni a mostani útnál. Jó, és akkor köszönöm szépen. Rátérnék Istennek az igéjére, és a témám, hogyha lehetne itt felkapcsolni a villanyt, azt megköszönném, hogy lássak. A témám pedig az igazi kereszténység. Ezt a címet adtam neki, mert azt tapasztalom, hogy néha egész furcsa elképzeléseink vannak azzal kapcsolatban, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Nagyon sok hívő számára, nagyon sok ember számára a kereszténység az egy kultúrát jelent csupán, amihez jó tartozni, mert komoly értékeket képvisel, erkölcsileg kereteket szab az életünknek. Aztán megint mások a politikai kereszténység mellett teszik le a garast, hogyha egy olyan kormányunk van, amelyik a keresztény értékeket képviseli, akkor ez egy olyan dolog, ami bennünket is arra indít, hogy akkor ezeket az értékeket magunkénak valljuk. Van, aki számára a kereszténység az egy vallás. És nem tudom, hogy te hogy vagy itt, akár erre a mai alkalomra hogyan jöttél el, hogy számodra mit jelent az, hogy keresztény vagy? Mit jelent a te kereszténységed, és az, hogy amilyen választ adsz erre a kérdésre, az körülbelül eldönti, hogy mennyit fogsz megélni ebből a kereszténységből. Mert hogyha csak vallás számodra a kereszténység, akkor körülbelül a vallás szintjén maradsz, bizonyos normákat magadévá teszel, és így éled az életedet. Ha kultúrának tartod, akkor majdnem ugyanez igaz. És nagyon sokan a kereszténységről, körülbelül kereszténységben körülbelül idáig jutnak. Ahogy gondolkodsz magadról. És hogyha őszinte vagy, akkor tudod, hogy hol tartasz. Tudod, hogy mit gondolsz a te kereszténységedről. Ez meghatározza, hogy mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 20 év múlva a kereszténységet hol fog tartani. Nyomod tovább a vallást, eljársz gyülekezetbe, mindenféle személyes kapcsolat nélkül Istennel, felveszel szokásokat, amikről azt gondolod, hogy most már révbe értél, és a helyes úton jársz, de nincs meg az a személyes kapcsolatod az Úrral. Nincs meg az a mélységes, radikális elköteleződés Isten iránt, akkor azzal nem sokra mész. Akkor marad a vallás neked. A maga gyengeségével, silányságával, felületességével. És én 4 olyan dolgot szeretnék nektek röviden felsorolni az igazi kereszténységről, amiről én azt gondolom, hogy ezek jellemzik, és biztos, hogy lenne még más is, amit lehetne mondani, de a személyes megtapasztalásom az, hogy ez a 4 dolog az, ami nagyon szükséges ahhoz, hogy valódi kereszténynek mondd magadat, és ez a 4 dolog nagyon szükséges ahhoz, hogy aztán a hitéletedben előbbre juss. Hogy előbbre juss, és ne stagnálj, ne állj meg, ne azon kapd magad, hogy most már csak ülök a gyülekezetbe 5 évvel, 10 évvel később is, és semmit nem változott az életem. Mert hogyha ma nem olyan jó az életed, mint tegnap volt, akkor már hátrafelé mentél. És Isten azt szeretné, hogyha a keresztény életünk az dinamikus legyen. Hogy a keresztény életünk az azt szerint legyen, ahogy a nagykönyvben meg van írva. És ez a nagykönyv, ez itt van minden vasárnap, ebből prédikálunk itt a gyülekezetbe. Az első olyan dolog jellemző, ami az igazi kereszténységet jellemzi, az a tanítványság. És szeretnék felolvasni nektek egy igét a Bibliából. Rengeteget lehetne, különösen az evangéliumokból, de most csak egyetlen egyet választottam ki. Ez a Márk evangélium 3. fejezetének 13-tól 15. versig tartó szakasza. Magyarul is, meg angolul is fent van, lehet olvasni. Azután felment a hegyre, mármint Jézus, és magához hívta, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Amikor Jézus eljött erre a földre, ő nem egy magányos prédikátor volt, hanem mindjárt a szolgálatának az elején elhívott magához tanítványokat. Itt láthatjuk, hogy egy egész éjszakát fent töltött a hegyen, megkérdezte az atyát, hogy kiket válasszon ki, és amikor lejött, akkor pedig így egyenként kiválasztotta őket. És hát ismerjük ezeknek az apostoloknak a neveit, Péter, János, Jakab és a többiek. Ezek voltak azok az emberek, akik Jézusnak a 3,5 éves szolgálata alatt Jézusnak a közelében voltak. Voltak többen is, nagyobb, több körben is követték Jézust. Ez a 12 ember volt az, akik nagyon szoros kapcsolatban voltak Jézussal, és folyamatosan ott voltak, hogy hallgassák a tanításait, hogy lássák az ő példáját, hogy milyen módon cselekszik, és megpróbálták eltanulni tőle. Megpróbálták leutánozni. Ugye van is, amikor egy démontól megszállt fiúból ki akarták űzni, és mondták, hogy hát mindent úgy csináltunk, ahogy te mondtad. Mégsem ment ki belőle. Szóval, hát még tanulniuk kellett. De a tanítványság az a hívő életnek az elsődleges jellemzője. Ahogy Jézus tanítványai ott voltak körülötte, hallgatták a mestert. És megpróbálták a dolgokat úgy csinálni, ahogy nála látták. Ilyen módon történt az életük, ilyen módon mentek előre, és azt mondja róluk az Isten igéje, hogy arra hívta el őket, hogy vele legyenek. És ezt szeretném kiemelni elsősorban, hogy a tanítványság az azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal vagy. Jézus Krisztusnak a jelenlétében vagy. Ahogy énekeltük az egyik énekbe, hogy a te lábadhoz telepedhessek, és hallgathassalak téged, gyönyörködhessek benned. Ez a kereszténység, amikor van egy személyes kapcsolat az Úrral. És hogyha őszinte vagy, akkor be tudod mérni az életedet, hogy hol tartasz ebben a dologban jelen pillanatban. Milyen a te személyes Krisztus követésed? Mennyire mély kapcsolatban vagy az Úrral? Tud-e hozzád naponta szólni? Olvasod-e rendszeresen az ő igéjét? Letelepedsz-e az ő lábaihoz, hogy hallgasd az ő tanítását? Kereszténynek lenni elsősorban tanítványságot jelent. Személyes kapcsolat a mindenható Istennel. És egy vágy arra, hogy úgy éljek, ahogy ő élt. Egy mélységes vágy arra, ahogy ő élt. Hogy úgy cselekedjek én is. A Máté 11.28.30-ban Jézus arról beszél, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Ez a kereszténység, ez a tanítványság, ezt jelenti Krisztusnak a követése, hogy ellesem, hogy Jézus hogyan csinálta. És hát nekünk nincs arra lehetőségünk, hogy ott legyünk az ő lábainál, ott Palesztina területén, ahol szolgált, mert 2000 évvel később vagyunk, de le tudunk ülni az ő lábaihoz, amikor a Bibliát olvassuk. És le tudunk ülni az ő lábaihoz, akkor, amikor imádkozunk és kérjük az Urat. És nem tudom, hogy hol tart az életed, hogy mennyire vagy eleven az Istennel való közösségedben. Isten fel akar rázni most, és azt akarja, hogy valódi követője legyél. Kereszténynek lenni Jézus tanítványát jelenti. Egy ilyen életet. A következő, a második, hogy a kereszténység az Krisztusnak a jelleme. Hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztus jellemét hordozod. Hogy az ő gondolkodásmódját hordozod. Hogy az ő viselkedését hordozod. Az első hívőket Antiókiába nevezték krisztiánoszoknak, ami azt jelenti, hogy kis Krisztusok. Hogy úgy látták az életüket, hogy ezek az emberek, ezek teljesen olyanok, mint az a názáreti. Hogy úgy élnek, úgy beszélnek, úgy viselkednek, mint ahogy a mesterüktől tanulták. És ott abban a pogány gyülekezetben, mert Antiókia volt az első pogány gyülekezet, olyan emberek éltek, szolgáltak, élték meg a hitüket, akik Jézus Krisztusnak a befolyása alatt élték az életüket. Ahogy az előbb mondtam, tanítványok voltak. A szó legszorosabb, legnemesebb értelmében. Az az igevers, amit ehhez a gondolathoz hoztam, az a Filippi levél második fejezetében van megírva, egy nagyon jól ismert ige szakasz. Itt most az alkalom előtt, az ima alkalmon egy kicsit beszélgettünk is róla. Az ötödik verstől olvasom, Filippi 2:5 és a 8-ig. Azt mondja Pál apostol a filippi belieknek, egy másik pogány gyülekezetnek, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Majd mindjárt felolvasom a maradék részét is. Ez a rész szól a Krisztus himnuszban Jézusnak a megaláztatásáról, a keresztig való meneteléről. És azt mondja róla Pál apostol, hogy testvérek itt Filippiben, meg bárhol, Szombathelyen, akik követitek az Urat, az indulat legyen bennetek, ami Jézusban volt. Nem kis dolog ez. Az indulat. Az indulat, görög szó, az annyit jelent, hogy törekvés, vagy lelkület. Szó szerint egyébként józan észt jelent. Hogy a józan ész is azt diktálja, hogy úgy éljünk, ahogy Jézus ezt elmondta nekünk. És azt mondja Pál, hogy vegyétek Jézust példaképként. Legyen ő a minta, ő a prototípus a ti életetekben, hogy azok az indulatok, azok a törekvések, az a lelkület legyen bennetek, amit Jézus Krisztusban az evangéliumon keresztül megértettetek. Mert az evangélium jelenti ki Jézust. És hála Istennek az evangéliumért, hála Istennek a páli levelekért, meg az egész új szövetségért, hogy itt ma a 21. században úgy lehet Jézusról prédikálni, meg úgy lehet Jézust megérteni, ahogy az első keresztények megértették. Mert tudjátok, nincsen olyan, hogy másodrangú kereszténység. Hogy a 21. századra már kikopik az isteni kijelentés, vagy a Jézusról szóló tanítás. Ma, itt a 21. században, itt Szombathelyen, ugyanolyan módon tudod Jézust megérteni, befogadni, azt szerint élni, ahogy az első keresztények éltek. Nincs különbség, nem vagyunk másodrangúak. Mert a szellemi dolgoknak nincsen ilyen múlt ideje, nincsen olyan, hogy már megkopik valami. És ez csodálatos dolog, hogy ami azt is jelenti, hogy a 21. századi hívő ugyanolyan radikális életet élhet, mint az első századi hívő. Hogy a 21. században ugyan azokat a dolgokat meg tudjuk tapasztalni, mint amit az első századi keresztényekről leír ez a könyv. Hogy működtek a Szent Szellem ajándékai a gyülekezetben például. Hogy emberek meggyógyultak, megszabadultak. Hogy emberek feltámadtak a halálból, a Szent Szellem ereje által, amit a hívőkön keresztül gyakorolt. Nincs különbség. A 21. század egyházának ugyanolyannak kellene lenni, mint az első század egyházának. Nincs különbség. Ha különbség van, akkor valamit elrontottunk. Ha különbség van, a szombathelyi gyülekezetnek a hitélete, meg mondjuk a jeruzsálemi, vagy a filippibeli, vagy az antiókiai gyülekezet között, az a mi hibánk. Akkor keresni kell az Urat. Akkor keresni kell az Urat. És azt mondja itt Pál apostol, hogy vegyétek példaként Jézust. Az az indulat, az a lelkület legyen bennetek, ami benne volt. Milyen lelkület volt Jézusban? Hát az, hogy megalázta magát. Hogy engedelmes volt. Hogy nem a maga hasznát kereste. Soha semmi, amit Jézus tett, azt nem magáért tette. Mindent, amit tett, azt az emberekért tette. Amikor a kereszten az életét adta, amikor a vérét adta, azt értünk tette. Mert önzetlen volt. Mert önzetlen volt. És majd mindjárt megnézzük a szolgálatnál az egyik legfontosabb, az önzetlenség. Az önzetlenség. Ha nem vagy önző, akkor tudsz mások felé szolgálni. És itt azt mondja Pál apostol, hogy na, őt vegyétek példaként. Ne a pásztort. Ne embereket, Jézus maga legyen a minta, ő legyen állandóan előttünk. Ő legyen állandóan előttünk. És azt mondja Pál, hogy nézzétek meg, hogy ő mennyire megalázta magát, és mennyire engedelmes volt. Alázat nélkül nincs engedelmesség sem. Ha te büszke vagy, ha te fennhéjázó vagy, hogyha magadat nagyra tartod, akkor nem tudsz engedelmeskedni valaki másnak, mondjuk Istennek. A kettő feltételezi egymást. Emlékeztek, amikor Jézusod volt a Gecsemánéba? Azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék-e, de ne az én akaratom legyen meg. Megalázta magát Jézus. Ezért tudott engedelmeskedni. És az engedelmessége volt, ami üdvösségünknek a záloga. Ha nem engedelmeskedett volna, akkor elvesznénk. Ha nem engedelmeskedett volna, akkor mennénk a levesbe, mennénk a pokolba. De Jézus végig engedelmes volt, egészen a keresztfának a haláláig. És ez az, ami nekünk az egyetlen esélyt megadja az életre, az értelmes életre, a normális életre, a bűnmentes életre. És Isten úgy szeretett bennünket, hogy ő ezt a lehetőséget biztosítja számunkra. Élsz-e vele? Élsz-e ezzel a lehetőséggel? Vagy mész tovább a magad útján, esetleg vallásos dolgokat magadra szedsz. Vagy pedig azt mondod, nem, én azt akarom, hogy ebbe a könyvbe le van írva. Így akarok élni. Ezeket a magasságokat akarom járni. Ezeket a szellemi magasságokat akarom megélni, az életembe. Ha ezt teszed, akkor a keresztény életed nem lesz unalmas. Ha ezt teszed, akkor egy igazán izgalmas élet vár rád, amit úgy hívunk, hogy kereszténység. A legizgalmasabb élet. Olyan helyekre fogsz eljutni, ahova nem is gondolod. Olyan dolgokról fogsz gondolkodni, amiket nem is gondolnál. Olyan emberekkel fogsz találkozni, amikről soha nem gondoltad volna. Mert a hívő életed mozgásban van. Mozgásban van. Fejlődik, növekedik. Pál apostol a leveleiben nagyon sokszor azt mondja, hogy jussatok még előbbre. Szeretitek egymást? Tök jó. Jussatok még előbbre benne. Úgy éltek, hogy az kedves Istennek? Nagyszerű. Még jobban jussatok előbbre. Soha nincsen megállás a hívő életben. Egy állandóan megyünk előre. Állandóan új területeket foglalunk el, mint a zsidók annak idején, amikor bementek az ígéret földjére. Harcos? Harcos. Megéri? Megéri. Mert az a föld, az a te földed. Az, amit birtokba veszel, az a te tulajdonoddá válik. Meg majd később a gyerekeidnek, meg az unokáidnak a birtokává válik. Megéri az Urat szolgálni. Megéri alázatosnak lenni. Megéri engedelmesnek lenni. És aztán úgy folytatja ez a Krisztus himnusz, itt a Filippi 2-ben, hogy azt mondja, 9. vers, ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Krisztus himnusznak ez a Krisztus felmagasztalása része, hogy azért, amit ő tett, azért az alázatért, azért az engedelmességért, Isten megjutalmazta őt. Feltámasztotta őt a halálból, ezt olvassuk, és aztán felment a mennybe, megdicsőült. És most ott fent ül az Atyának a jobbján. És azt mondja, hogy itt a földön pedig folytatódik az ő megdicsőülése, az ő felmagasztaltatása, például ebben a gyülekezetben, ahol Jézust Úrnak mondjuk, az Atya Isten dicsőségére, ahol leborulunk ő előtte, ahol térdet hajtunk az ő nagysága, fensége előtt. Az Isten országa, az gyakorlatilag a gyülekezet. Ebben a Krisztus testében mutatkozik meg Krisztusnak a dicsősége, az ő felmagasztaltatása. És aztán innen jut tovább. Megy ki a világba, evangelizációkon keresztül, bizonyságtételeken keresztül, amikor Jézust felemeljük a világ előtt. Azért, hogy ők is higgyenek. A gyülekezet az egy természet fölötti hely. Ez az a hely, ahol az Isten országa megnyilvánulhat. Erőkkel, jelekkel, csodákkal. Ez az a hely, ahol ha ránézel a testvéredre, Krisztust látod bent. Ha ránézel az arcára, akkor Krisztus ragyog az ő arcán. És Pál apostol azt mondja egy másik helyen a Róma levélben, hogy teljes, meg vagyok győződve róla, hogy ti teljesek vagytok minden jósággal, és minden ismerettel. És én így szeretnék rátok tekinteni szombathelyi gyülekezetre, hogy teljesek vagytok minden jósággal, minden ismerettel, és mentek afelé, az örökség felé, amire Isten elhívott benneteket. Úgyhogy magasztaljuk Jézust. A harmadik dolog, amit ezt most ugorjuk át. Nagyon fontos, igen, otthon nézzétek majd meg Máté evangélium 9. részéből, de most idő hiány miatt azt kihagynám, és szeretnék áttérni a harmadik, szerintem talán a legfontosabb részére ennek a mai üzenetnek, hogy a kereszténység az megfeszített élet. A kereszténység megfeszített élet. A Galata levél 2. fejezetének 20. versében a következőt olvassuk, és ti is olvashatjátok a kivetítőn. Megint Pál szól. Pál jutott a legmesszebb ebben. Az ő tanítása az, ami legjobban meg tudja ragadni a kereszténységnek a lényegét. Azt mondja Pál, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. És élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Kőszegi gyülekezetben ez a hónap igéje. Minden héten, vasárnap többször felolvassuk, megtanuljuk, és próbáljuk megérteni ennek a mélységét. Hogy mit is jelent ez? Mert ha belegondolsz, ha még egyszer úgy magadba elolvasod, és Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És az életet, amit testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ha ez úgy tényleg lejön, lecsorog az agyunkból, a szívünkbe, vagy a szívünkből, a fejünkbe még inkább, akkor megérthetjük a kereszténységnek a titkát. Kereszténynek lenni azt jelenti, ezt Dietrich Bonhoeffer mondta, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Jézus elhív arra, hogy vele legyél, és meghalj önmagad számára. Bonhoeffer mártír halált haltotta a náci Németországban, mert komolyan vette ezt. Hogy azt jelenti kereszténynek lenni, hogy Jézus magához hív, azért, hogy meghalj önmagad számára. És csodálatos az evangélium. Nagyon megrázó, szép történet az evangélium. De az első keresztények számára, Pál számára ennél sokkal több volt, mint egy szép történet. Az, ahogy azonosult Krisztusnak a halálával és feltámadásával, egy radikálisan új életet kezdett. Pál is, az első keresztények is, meg minden keresztény, aki valaha az evangéliumot ilyen módon tudja megragadni, hogy azonosul vele. Mert lehet, a vallás ezt csinálja, elhisz bizonyos dolgokat, de nem azonosul vele. Nem azonosul azzal, hogy ha Jézus értem halt meg a kereszten, akkor én haltam meg azon a kereszten. Hogyha Jézus mindezt a bűnös emberekért tette, akkor a bűnös embereket feszítették ott keresztre valójában. Engem, meg téged, meg mindnyájunkat. Keresztre vagyunk feszítve Krisztussal együtt. Ez jelenti azonosulni a megfeszített Krisztussal, és feltámadni vele, pedig azt, hogy elhiszem, hogy az Úr egy vadonatúj életet adott nekem. Azonosulsz nem csak a halálával, hanem a feltámadásával is. És ilyen módon egy teljesen új életet kezdesz el élni. Meghalsz a bűnnek. Meghalsz a régi szakácsavának. Helyettesítsd be a te saját nevedet. Meghalsz annak a réginek. És elkezdesz egy új életben járni. Ez pedig a feltámadás. Nem tudom, hogy te hogy éled meg az életedet Krisztussal. Jézus meghalt érted. Az életét adta érted. Az egyetlen helyes válasz erre a hatalmas dologra az, hogy te vele együtt meghalsz. Emlékeztek, amikor Jézus a Getsemáné kertjében volt? Ezt már az előbb említettem. A kereszt előtt ott volt a Getsemáné kert. A kereszt előtt ott volt az a tusakodás, az a küzdelem, amit Jézusnak át kellett élni ott a Getsemáné kertjébe, amikor a saját akaratát le kellett tennie az Isten akaratánál. Isten akarata előtt. Amikor az ő akarata kereszteződött az Isten akaratával, az ő emberi akarata. Senki nem akar meghalni. Senki nem akar 33 éves korban meghalni. És Jézus mégis ott, a Getsemáné kertjében letette az életét. Azt mondta, hogy senki nem veheti el tőlem. Nem a rómaiak vették el Jézus életét, amikor megfeszítették. A Getsemánéban már eldőlt a dolog. Jézus letette az életét ott a Getsemáné kertjében. Azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a ti életem. És ő már halott volt. Most így idézőjelbe, amire a keresztre ment. Nem a kereszten dőlt el, a Getsemánéban dőlt el. Amikor képes volt Jézus arra, hogy megalázza magát, és egy végső engedelmességet bemutasson az atyának. és csak rajtad múlik, hogy te a te saját Getsemánédban odafekszel arra a keresztre, vagy elfutsz tőle. Csak rajtad múlik, hogy ott egyáltalán elmész a Getsemáné kertjéig, és azt nem mondod Istennek, hogy Uram, ne az én akaratom legyen meg, az életemmel, a családommal, a karrieremmel, hanem a te akaratod legyen meg. Mit akarsz te? A keresztény élet az egy megfeszített élet. Ezt tanuljuk Jézustól. A Mester letette az életét. Ez az indulat volt benne. Nekünk, keresztényeknek ugyanezt kell tenni, letenni az életünket. Ahogy Pál apostol mondja, hogy szálljátok oda a ti testeteket, Róma 12.1. Szó szerint feküdjetek a keresztre. Feküdjetek a keresztre. És úgy éljétek az életeteket, mint akik megvagytok feszítve a bűnnek. Ez nagyon radikális kereszténység, azt gondolom. Ennek semmi köze a valláshoz. Ennek semmi köze a kulturális kereszténységhez, vagy a politikai kereszténységhez. Ennek semmi köze a gyülekezetbe, vagy gyülekezetesdibe járáshoz. Ennek egy valamihez van köze, Krisztushoz. Mert a kereszténység az Krisztus követése. Krisztus követése. És az utolsó, amit szeretnék mondani nektek, a negyedik, hogy a kereszténység az szolgáló élet. A kereszténység az szolgáló élet. Nem azért mentett meg téged Isten, hogy utána a templom töltelékként itt leéld az életedet vasárnaponként a gyülekezetbe, béreltszéken. Hanem arra hívott el téged, azért halt megérted, hogy kövess az ő példáját. Arra hívott el téged, meg engem, hogy oda menjünk, ahova ő ment, azt tegyük, amit ő tett, az ő keze, az ő lába, az ő szeme, az ő szája, legyünk a bajba jutott emberek felé, a nyomorúságba jutott emberek felé. Ha krisztusi ember vagy, akkor ez a lelkület ez téged visz ezekre a helyekre. Ha krisztusi lelkületű ember vagy, akkor az életedet a szolgálat jellemzés. Itt most egy pillanatra lehet, hogy zavarba hozom Hompasz Petit, de hogyha ő a kereszténységre gondol, akkor valószínűleg arra gondol, hogy ezek az emberek segítik a menekülteket. Ezek az emberek segítik a bajba jutottakat, mert az elmúlt 3 ukrajnai utamba ő követett, ő eljött velem. És látta, találkozott ott emberekkel, akik keresztények voltak, és ezt a munkát végezték. Számára a kereszténység az egyet jelent a szolgálattal. Igaz? Igaz. Jó. Két tanú bizonyságra megáll a dolog. Úgyhogy vajon amikor az emberek látják az életedet, mennyire szolgáló életet látnak? Mennyire azt a krisztusi hozzáállást látják? Ugye az az ige, amit aztán nem vettünk, de benne van, hogy amikor Jézus látta a sokasságot, hogy olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, meggyötörtek, megfáradtak, és azt mondta, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mert olyan nagy a szükség, mert olyan nagy a bajba jutott embereknek a sokasága. És az egyház természetesen nem karitatív szervezet. Ezt szeretném aláhúzni. Tehát nem azért vagyunk elsősorban a világon, hogy mindenkin segítsünk. Azért vagyunk, hogy az evangéliumot hirdessük. De az evangélium hirdetése együtt jár azzal, hogy nem zárjuk be a szívünket a szükségben levők előtt. Ha háború van a szomszédban, akkor nem mondjuk, hogy ez bennünket nem érint. Ha beteg ember van a szomszédban, nem mondhatod, hála Istennek, én egészséges vagyok. Az első keresztények, most emberileg nézve, azért tudtak elterjedni olyan gyorsan. Azért tudott a kereszténység olyan gyorsan elterjedni. Mert az első keresztények krisztusi indulattal voltak, és szerettek, és szolgáltak. És bementek akkor, amikor járványok voltak, és ápolták a betegeket, meg temették a halottakat. Az első keresztények azért tudták olyan hitelesen képviselni az Urat, mert tök olyanok voltak, mint ő. Teljesen olyanok voltak, mint ő. És újra mondom, 21. század nem változtat azon, hogy Istennek ugyanez a mércéje. De vajon a szombathelyi baptista gyülekezet ugyanolyan, mint Krisztus? Vagy legalább dolgozunk ezen, vagy dolgozzunk ezen felszólító módba. És zárásként szeretném azt mondani, hogyha most ez egy kicsit túl magas lécnek tűnik neked, vagy ha úgy érzed, hogy de hát én már olyan régóta meglankadtam a hitéletemben, már olyan régóta érzem azt, hogy egy mocsárba vergődök, a csüggedés mocsarába, hogy Bunyan mondja a könyvébe, hogy ez engem már nem is érint, ettől olyan messze vagyok, mint az ég a földtől, hogy tanítványság, hogy krisztusi jellem, hogy megfeszített élet, hogy szolgálat. Olyan messze vagyok ezektől. Talán ezt mondod, hogy én egy meglankadt keresztény vagyok. Én egy langymeleg keresztény vagyok. Akkor szeretném elmondani neked, hogy bármilyen száraz az a föld, bármilyen nagy az a hegy, ami előtted van, énekeltük, megjegyeztem, ő neki nem lehetetlen, hogy ezeket újra termővé tegye, hogy azt a hegyet elmozdítsa. Csak a saját életemben is el tudom nektek mondani, hogy nem is olyan régen, egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül. Úgy éreztem, hogy a kereszténységem semmit nem ér, úgy éreztem, hogy messze-messze elmaradok Istennek a mércéjétől. Van egyáltalán ennek az egésznek értelme? Elvégeztem egy teológiát, és a vizsgák után, meg amikor megkaptam a diplomámat, egy olyan üresség érzet volt, és ebből tudhatjátok, ez nem is volt olyan régen, mert júliusban lett meg a diplomám, és utána augusztus-szeptember nagyon nehéz időszak volt a számomra, és ezt most nem azért mondom, hogy magamat így előtérbe tegyem, hanem hogy segítsek neked, ha ilyen helyzetben vagy. És nagyon sok mindent át kellett gondolnom. És nem ment a szolgálat. Úgy éreztem, hogy nem tudom azt a minőséget nyújtani, amit régebben tudtam. És hála Istennek azért az ő kegyelme ott volt velem, és tudtam végezni. De mégis úgy belül egy nagyon komoly zaklatottságot éreztem, hogy messze-messze alulmúlom magamat. És akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, én nem szeretnék így élni. Nem erre hívtál el engem. És hogy mindent megteszek azért, hogy visszaálljon ez a kapcsolat veled. Hogy helyreálljon. Ez a bensőséges kapcsolat, ami egyébként általában jellemzi a hívő életemet. És elkezdtem Bibliát olvasni. Addig is olvastam, de elkezdtem intenzíven olvasni a Bibliát. Elkezdtem belevetni magamat a szolgálatba. Nem kerestem kifogásokat. Nagyon komoly tolmácsolási lehetőségeket mondtam le ebben a nehéz időszakban. És eldöntöttem, hogy nem sajnálom magamat, nem nyalogatom a sebeimet, hanem odaszánom magamat Istennek. Újra Ukrajna, meg Albánia, meg mindenfelé. Tehát, hogy keresd a lehetőségeket, hogy hol tudsz, hogyan tudod az Úrral a kapcsolatodat helyreállítani. Ő vár téged. Ő vár téged. Ott van, amikor leülsz és előveszed reggel a Bibliádat, még a telefonod előtt. Ott van és vár téged, amikor megszólítod imában, még mielőtt bárki mást megszólítanál. És ő ott van és hallgat téged. És előbb-utóbb azt veszed észre, mint ahogy én is ezt vettem észre, hogy jön az Úr. Azt mondjuk, közeledjetek Istenhez, hogy van tovább? És ő közeledni fog hozzátok. Ha te megteszel egy lépést, Isten megteszi a maga egy lépését. És az elég. Megteszi a maga egy lépését. És azt veszed észre, hogy egyszerűen csak lerázod magadról a tegnapot. Lerázod magadról azokat a nehéz időket. És újra visszatér az öröm. Ilyen nehéz időszakban az ember még el is vétkezik. Kárpátalján elbűnözik, meg mondják. De helyreállás van belőle. Bűnbocsánat van belőle. És Isten olyan módon tud téged helyreállítani, hogy sokkal előbbre kerülsz, mint ahol voltál előtte. És Isten még ezeket a gyengeségeidet is, még az eleséseidet is arra tudja használni, hogy építse az életedet. Még ha esel, akkor is előrefelé esel, nem hátrafelé. Előrefelé esel. Feltéve, ha fölállsz, és bocsánatot kérsz, és aztán mész tovább. Mert a te életed nem arra van elhívva, hogy bukdácsolásból bukdácsolásba menjél, hanem ahogy Pál mondja, dicsőségről dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre. Kell a bukdácsolás, mert az is tanít. Az is tanít bennünket. De amitől óvakodjatok, az a vallás. Amitől óvakodjatok, az a fajta száraz, kiüresedett kereszténység, aminek semmi köze a bibliai kereszténységhez. Imádkozzunk. Atyánk, jövünk hozzád. Azért, mert szeretnénk az életet úgy megélni, ahogy te eredetileg eltervezted. Uram, nem azért tértünk meg évekkel ezelőtt, hogy aztán a kereszténységünk zsákutcába kerüljön, vagy kisikoljon. Nem azért tértünk meg, hogy elveszítsük a lelkesedésünket, a tűzünket, az első szeretetünket, hanem az volt a cél, hogy végig kitartsunk, győztessen, fussuk meg a pályánkat, és úgy jussunk be te hozzád. És atyán, köszönjük, hogy ez a mi nagy reménységünk, hogy ez az élet egyszer véget ér, és megyünk hozzád a mennybe. De nem szeretnénk csak 1-2% megélni annak, amit elterveztél a számunkra. Nem szeretnénk olyanok lenni, mint a zsidók, Uram, akik nagyon sok földet elfoglalatlanul hagytak. Hanem szeretnénk elfoglalni az örökségünket. És szeretnénk győztes hitet felmutatni előtted. Atyám, én szeretnék imádkozni azokért, akik megfáradtak a hitükben, akik úgy érzik, hogy nincs remény számukra. Arra kérlek, hogy látogasd meg őket, szólj hozzájuk, emeld fel őket, mondd nekik, hogy ne féljen, veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, megsegítelek az igazságommal, támogatlak téged. Köszönjük, Atyánk, hogy viszed előre a gyülekezetünket, és köszönjük neked, hogy ebben a városban egy olyan szellemi erő lehetünk, amelyik az evangéliumot hirdeti hitelesen és erővel. És akik eljönnek ebbe a gyülekezetbe, azok szembesülnek, találkoznak te veled, és megtérnek te hozzád. Köszönjük neked ezt az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen. Az Úr áldjon benneteket.